Muszbek Mihály sportközgazdás szerint a tavalyi évben sportszakmailag előrelépett a magyar labdarúgás. A szakember a magyar futball 2018-2019-es idényéről, valamint a tavalyi üzleti évéről elkészítette a 10. sportgazdasági nagyító című elemzését. Muszbek Mihály a pozitívumok között említette a Fehérvár csoportkörbe jutását az Európa Ligában, a felnőtt válogatott Európa-bajnoki selejtezős szereplését és az U17-es férfi együttes világbajnoki döntőbe kerülését. A szakértő a negatívumok között jegyezte meg, hogy a TAO hatására eltűntek a magyar futballból az olyan jó nevű üzleti szponzorok, amelyeknek a neve évekig összefort egy-egy csapattal, valamint a hazai akadémiákról kikerülő fiatal játékosok többsége nem nemzetközi szintű futballista.
Minden évben arra törekszem, hogy megmutassam, hogy a magyar foci a nemzetközi, a globális piacnak a futballjához képest hogy áll. Az elmúlt években általában kevésbé voltunk sikeresek, kivétel a 2016-os Európa-bajnokság, de az idén főleg sportszakmai sporteredmények tekintetében örömmel mondhatom, hogy előrelépés történt. A futball furcsa dolog, hogy bár 90 percben játsza 22 játékos, mégis hasonlít egy mérhető sportákhoz. Akár azt mondom, hogy kis túlzással a távolugrás, hogy kiugrik legmesszebb. A labdarúgásban a legjobb eredményeket az úgynevezett ranglisták hozzák, vagyis hogy kik így győz le, és ezt egy ranglistába foglalják. Az egyik ilyen ranglista, amelyet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség állít, ebben javult Magyarország, főleg az Európa-bajnoki selejtezők, Wales és Hetország elleni eredményes szereplés miatt. Most 220 országból a 42-ek vagyunk, ez egy elég jó helyezés az elmúlt időszakhoz képest, tehát a magyar focinak az egyik jó pontja az a válogatott eredményes szereplése, és nagyon nagy reménnyel bírunk a tekintetbe, hogy a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a csoportkörbe jutna magyar válogatott és itthoni mérkőzést láthatunk. A másik ilyen mérhető dolog az a kupa csapataink szereplése. Tavaly évben a Videoton az akkori néven MOL Vidi nagyon jól szerepelt, Bajnokok Ligája selejtezőből indult és Euroliga főtáblára jutott. Emlékezünk rá, még a Chelsea ellen is vitézkedett, döntetlen játszott, ami az egyik legjobb eredmény volt az angol sztárcsapat ellen. És a harmadik ilyen fontos mérhető pont az az utánpótlásba keresendő, az U17-es korosztály, EB 5. lett és VB csoportkörbe jutott. Ez a három dolog azt mutatja, hogy az utánpótlásnak egy korosztályában, a kupa csapataink tekintetében és a válogatott tekintetében is előrelépés van. Ha lapozunk egyet és azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy ez az üzletileg mérhető, ma már sok esetben piaci sport, ezt mennyi nézőt vonz, akkor az idén jobban szerepelt a tekintetben a magyar futball. Több mint 3200 néző volt átlagban a bajnoki mérkőzéseken, a válogatott pedig teltház ellen játszott. Tehát a nézők bizalmat szavaztak annak a sporteredményeknek, és azt mondták, hogy megveszem a jegyet, elmegyek, megnézem, vagy pedig leülök a tévé elé, és ilyen módon veszek részt a drukkolásban és az eredményességben. Körülbelül ez az az öt ismérv, ami alapján azt lehet mondani, hogy a magyar futball 2018-19-es szezonban és a 2018-as mérlegében előrelépett a nemzetközi ranglistán.
Amiért az elmúlt bő egy évtizedben, amióta Csányi Sándor az MLS elnöke, nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a klubok gazdálkodása rendben legyen. Nyilván ezekre hatással volt a TAO támogatások rendszere is. A minapi döntés volt, hogy például a másodosztályban nem indulhat a még nemrég élvonalbeli Balmazújváros anyagi problémák miatt. Ha az élvonalra tekintünk, akkor milyen az NB1-es klubok gazdálkodása?
A 2010-es év és az a döntés, hogy nemzet stratégiai ágazat legyen a magyar sport, és a felzárkózáshoz nem csak az egyébként meglevő piaci pénzeket, hanem nagyon jelentős közpénzeket is áldoz a kormány, és áldoz a nemzetgazdaság. Ez megváltoztatta a magyar sportnak a gazdasági szerkezetét. Klasszikusan egy sport, és ilyen látványsport labdarúgás, az jegybevételből, páholybevételből, tévéjogokból, utánpótlás nevelésből, a eladott játékosok játékjogából, nemzetközi pénzdíjakból és üzleti alapú szponzorációkból, vagyis amikor látunk a mezen egy feliratot, akkor az a cég fizet azért, hogy a jó hírét vagy a termékét mezen hirdessék. Tehát alapvetően egy csapat, egy sportág ebből az 5-6 úgynevezett üzleti típusú bevételből gazdálkodik. Azáltal, hogy Magyarországon egy erőteljes felzárkózást hirdetett a kormány, jelentős anyagi erőket mozgósított, új eszközök jelentek meg, ilyen új eszközök például az infrastruktúrát az állam építi, és nagyon kedvező bérleti feltételekért adja. Ugyanilyen az, hogy az utánpótlásban a gyerekeink azok kiváló körülmények között kollégiumokba speciális órarenddel, akadémiai szinten képzik őket. Korábban néhány tízezer forint kereső és jellemzően társadalmi munkából álló vagy munkából fizetett utánpótlás edzők ma már rendes kenyérkereső munkát végezhetnek utánpótlásba is. Mindez azonban sok pénzbe kerül. Aki érdeklődik a költségvetés iránt, az idén pár héttel ezelőtt hallhatta, hogy 328 milliárd forintnyi összeget áldoz a kormány az állam költségvetéséből a magyar sportra, és ennek több, mint a fele labdarúg. Tehát itt most azt látjuk, hogy egyébként versenytársaink nagyjából üzleti típusú bevételeit egy nagyon jelentős társadalmi típusú pénzforrásból levő felzárkózás jelenti. Mindezek eredményeként az elmúlt évben a 12 csapatos NB1, vagyis a labdarúgó liga, az 31 milliárd forintnyi összesített árbevételt érte, 29,5 milliárdos költségvetéssel és kiadással és nagyjából 1,5 milliárdos nyereséggel. Volt olyan csapat, ilyen a Videoton, illetve Molvidi, amelyik a nemzetközi kupa szereplése miatt majdnem egy egész évnyi költségvetési forrás gyűjtött össze, és voltak olyan csapatok is, amelyek nagyon jelentősen túlköltöttek, veszteségesek voltak. Nagyjából ez az 1,6 milliárd forintos ligaszintű nyereség, ez 6 csapat eredményes gazdálkodásának és 6 csapat eredménytelen gazdálkodásának az átlaga, az eredményessége. Az eredmény döntő többségét a Molvidi nemzetközi eredménye és pénzdíjai hozták. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy javulás van a gazdálkodás fegyelmébe, bár még hosszú út vezet a nemzetközi előírásoknak megfelelő úgynevezett pénzügyi fair play betartása tekintetében. Ma körülbelül valamivel több mint egyharmad közpénz van a magyar labdarúgásban, és ez igaz a profi labdarúgásban is. Az a kívánatos tendencia, hogy folyamatosan a közpénz kivonuljon az üzleti típusú profi labdarúgásból, és maradjon az utánpótlás finanszírozásban. Erre bizonyos elemek ma már helyes irányba mutatnak.
Itt volt egy nagyon érdekes megállapítása ennek a 10. sportgazdasági nagyítónak, mégpedig, ahogy ön is felhívta erre a figyelmet, a magyar futball útkeresésben van. El kell döntenie, hogy melyik utat választja: a kupacsapatok tartós nemzetközi szereplése, a válogatott eredményessége a külföldön játszó labdarúgók hazahívásával, valamint az utánpótlás képzés és a piaci értékesítés közül. Ezek közül valóban választani kell? Nem lehet esetleg mindet eredményesen működtetni?
A futballt azt pénzből hozzák létre, és pénzért játsszák. Nem azt mondom, hogy egy az egyben összefüggés van a tekintetben, hogy egy országnak a nemzeti jövedelme mekkora, és hogy ehhez kapcsolódik-e az eredményes labdarúgása. De ahol viszont biztos vagyok, mert a számok ezt mutatják, hogy a csapatoknak az úgynevezett játékjogértéke, vagyis annak a keretnek, akik alkotják egy csapatnak a játékos keretét, annak a pénzügyi értéke minél magasabb, annál eredményesebb. Tehát ha most abból indulunk ki, hogy kik a leggazdagabb, jobb játékosú klubok, akkor rögtön mondhatjuk, hogy Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal és így tovább Bayern Münchennel keresztül Paris Saint-Germain. Tehát egy az egybe összefüggés van egy csapat költségvetése, a játékos értéke és az eredményessége között. Azért van Magyarország útkeresésben, mert hogyha mi szeretnénk, hogy a kupacsapataink tartósan az MLS célkitűzésének megfelelően szinte minden évben UEFA, illetve Euroliga vagy BL főtáblára jussanak, legalább egy közülük, akkor el kell, hogy érjük, hogy 20-25 eurónak, 25 millió eurónak megfelelő, tehát közel 10 milliárd forint értékű játékosa legyen egy klubunknak. A Ferencváros megközelíti ezt a számot most, és a MOL Vid is nagyjából 20 millió euró ez a szám. Évek óta elemezzük azt a tendenciát, hogy kik jutnak be saját jogukon ezekbe a kupákba, körülbelül mi az a minimális költségvetés és minimális játékos érték, amit el kell érni ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Az elmúlt két évben mindössze két olyan csapat volt, akinek kisebb volt a költségvetése, és kisebb volt a játékos értéke, mint a Ferencváros vagy a MOL Vidinek. Az egyik a Moribár volt e tekintetben. Itt az a lecke, hogy képesek-e a csapatok piaci pénzből, mert a közpénz egy idő után azért ki fog vonulni a profilabdarúgás finanszírozásából, az előbb elmondott mértéknek megfelelően ilyen költségvetést létrehozni. Mivel a mi piacunk, nézői piacunk, szurkolói piacunk, és így tovább kicsi, így ezeket a számokat csak Krőzus típusú, Abramovics vagy hozzá hasonló Mandzsúrherceg, stb. Klubtulajdonos pénzéből kiegészítve lehet elérni. Természetesen vannak csodák, mert nálunknál kisebb csapatok is néha bejutnak, de ez egy ugródeszka, ez egy mérce, amelyikben ha képesek vagyunk a piacról ennyi bevételt hozni, ilyen játékosokat, ugye az Iszaja mostan, a Fradi Iszaja az egyik legjobb játékos, 2,5 millió euróba. De a főtáblára jutott csapatoknál a 2,5 milliós eurós játékosok még keretbe se kerülnek. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog a válogatott. Hazai bajnokságunk gyenge. Európában 55 ország játssza a futballt, ebből 48 ország az, amelyik mérvadó, ebből mi most 33-ok vagyunk. Tehát az ilyen típusú rangsorban az, hogy Magyarország jobban legyen kiemelve, hogy eredményesebb legyen, hogy ne a harmadik vagy a negyedik kalapból nálunknál erősebb csapatok ellen kelljen játszani, ehhez tulajdonképpen jobb helyezést kell elérni. Ehhez a jobb helyezéshez jobb játékosok kellenek, a jobb játékosok pedig arra a piacra mennek, ahol jobban megfizetik őket. Tehát a hazai bajnokságban nem várhatók olyan minőségű játékosok, amelyek egy nemzeti válogatottat eredményesen tudnának képviselni. Ezért kerülnek a magyar játékosok viszonylag fiatalon külföldre, és ott aztán vagy megállják a helyüket, vagy nem. Szomorú vagyok a tekintetben, hogy a 2-3 évvel ezelőtt legnagyobb királynak kikiáltott Schön Szabolcs, vagy Szerető Krisztoffer most már 20 évesen haza kellett, hogy kullogjon, és ül egy csapatunk cserepadján. Ugyanakkor ott a jó példa, Szoboszlai Dominik, vagy hozzá hasonló. Tehát ez is egy út, hogy elengedjük a játékosainkat 16-17 éves korba külföldre, és higgyük azt, hogy az ottani képzésben olyan minőséget tudnak hozni, hogy hazajönnek és a válogatottat jobban szerepelnek, vagy éppen csináljunk egy olyan utat, hogy csak 20 éves kor után lehessen menni. Úgyhogy ez az útkeresésnek a dilemmája. Még nem tudunk választ adni a tekintetbe, hogy melyik a mi útunk. Azt gondolom, hogy inkább a horvát, román, cseh vagy szlovák út a mi útunk, vagyis elsősorban az utánpótlás képzésben, a játékosok külföldi eladásában és a jó minőségű játékosok válogatottban való hazahívásában és erős nemzeti válogatott létrehozásában reménykedhetünk.
Muszbek Mihály sportközgazdást hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.